Ez a háromharmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.
Napi politikai és hatalomtechnikai célokért cserébe áldozunk be gyakran meglévő, nagyon régóta épített szövetségi rendszereket, miközben ezek leépülnek, bízunk abban, hogy újak fognak alakulni abban az ideológiai közegben, amelyben Orbán Viktor egy ilyen meghatározó szereplő. De valahogy sose úgy alakulnak ki ezek az új szövetségek, ahogy arra várunk.
Kerner Zsolt, Pető Péter, valamint Nagy József a mai háromharmadban. A múlt héten Palkovics osztunk sokat, de mivel ugye nőttek új lábai a történetnek, mi is ezen a héten is Palkovics hozunk egy sort. Ugye a hétfői kormányinfó volt a hivatalos, hogy Orbán Viktor elfogadta Palkovics László technológiai és ipari miniszter lemondását, és ahogy azt a múltkori podcastban és az azt megelőző vonatkozó cikkünkben már jövendöltük, a technológiai és ipari tárca felszántatik. Az iparral kapcsolatos feladatok átkerülnek Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszterhez, a közlekedési portfóliót Lázár János veszi át, és Csák Jánoshoz pedig a felnőtt képzés felügyelete kerül. Azt is tudjuk, ami ugyanebben a történetből nőtt ki, hogy a miniszterelnök felkérésére Lantos Csaba vezetésével december 1-jével létrejön az új önálló energiaügyi minisztérium, amely átveszi az energiahivatal feladatainak zömét, valamint hozzátartozik majd a környezetvédelem is. Azt még nem tudni, hogy az energiabeszerzés marad-e Szijjártó Péter külügyminiszterre, viszont Paks bővítése az övé marad. És az is igazolás nyert, hogy Palkovics azért döntött a lemondása mellett, mert nem fogadta el a tárcája hatáskörének a csökkentését, lett neki új állása is. A megszűnő minisztérium, a technológia és innovációs minisztériumtól a honvédelmi minisztériumhoz kerülő N7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Holding ZRT-nek lesz a vezetője. Szóval akkor Palkovicshozzunk meg a kinövéseiről beszéljünk még.
Pár érdekességet hadd mondjak el erről, mert én ezen pont ott voltam. Ugye ez, hogy elégazítsunk, nem kormányinfo volt, hanem ez a szóló projektje a Gulyás Gergőnek, mint a Paul McCartney a Beatles után. És a...
Már megért, ugye megbeszéltük a műsor előtt, hogy mondok egy ilyen hibát követek el, és akkor Zsoltnak ezt a remek poénet. Eképpen fel megágyazok neki.
Szóval egy tök vicces, ugye a Paksról, hogy a legérdekesebb kérdés, amire én is rákérdeztem a Gulyásnál, az pont az, hogy a nagyon erős minisztereknőtől is vesznek el, mert ugye Palkovics látványosan nem volt már nagyon erős miniszter, és ez úgy látszik, hogy ezt a meccset még nem futották le a Szijjártóval, hogy az energiabeszerzés, akkor, hogy ő fog-e Moszkvába járni meg a Nagy Márton, vagy pedig a Lantos Csaba mostantól. Viszont bevallotta közben a Gulyás azt, hogy Paks 2 nem azért volt eddig a Süli Jánosnál, mint tárca nélküli miniszternél, vagy megkerült a Szijjártó alá, mert hogy mi annyira fontosnak gondoljuk Paks 2-t, hogy külön minisztérium kell neki, hanem azért, mert az Európai Bizottság ezt kérte 5 évvel ezelőtt, hogy nem lehet ugyanannak a miniszternek felügyelete alatt, mint az MVM. Ez az egyik tök érdekes dolog. A másik az szerintem az, hogy tökre aláírta ez az egész, amit elmondtak, azt, amit a Palkovics gondolt, hiszen ha lenne értelme ennek a minisztériumnak, amit meg akartak hagyni alatta, akkor működne tovább ez a minisztérium egy másik miniszterre, ehelyett meg szétdobták a három izért, ami alatta maradt. Tehát ez egy tök gyenge valami volt, és elfejtettem, hogy mi volt még érdekes, úgyhogy átadom
azt Péter majd elmondja
Petinek.
Hú, nekem nagyon sok pontom van, azt hiszem, Zsolt is sok többet fog mondani.
Hát föket van írni, igen.
Az első, azt azért, ez még nem pont, ez csak zárója, hogy egyébként Gulyás Gergely ezen a bejelentésen, vagy nem tudom, mi volt a szóló show pontos megnevezése, azért lényegben pontról pontra megerősítette azt, amit a Baka Zoltán, Bita Dániel, Spirky József szerzőhármasunk pénteki cikkében írt, tehát lényegében már pénteken nagyjából a 24-ről lehetett tudni, hogy ez lesz, mint utóbb kiderült tökéletesen pontosan. Zárójel bezárva, és akkor a pontok. Egyrészt a Lantos Csabáról, hogy beszéljünk két mondatot. Ugye nagyon, ugye elsőre mindenkinek a Matt jutott eszébe, és egy ilyen viszonylag kevés tudásunk van róla, mint üzletemberről első körben, mivel a kevéssé volt a politika, széles értelemben politikai újságírás fókuszában az utóbbi évtizedben, ugye egy klasszikus befektető bankár sorolhatnánk, és meghallgattam múlt héten a kinevezése után a Krizsó Szilvinnek volt nálunk ugye a Bárkiből valaki című podcastja, és ott ő vendég volt, és nagyon érdekes beszélgetés. Azt mondja, hogy életében három főnöke volt, Járai Zsigmond, Simor András és Csányi Sándor, mindháromtól nagyon sokat tanult, és a Szilvi megkérdezi, hogy Hát a Csányi után, hogyha nem lett új főnöke, vagy ugye ő a OTP egyik vezetője volt sokáig, és valami, nem szó szerint idézem, úgyhogy azért elnézést kérek, de hát azt mondja, hogy hát ott egy ponton azért felvetődött, hogy mit tudna még tanulni, hiszen mind a három embertől sokat tanult, eltérő dolgokat, de hát a Csányi azért mégis egy olyan vezető, aki után már nagyon nehéz lenne olyat találni, aki esetleg főnökként is még. Hát úgy látszik, hogy meg lett a negyedik Orbán Viktor, úgyhogy ez egy nagyon érdekes. Orbán Viktorok vannak olyan dimenziói ezek szerint a vezetői képességeinek, ami kihívás jelent még Lantos Csaba számára is. Na mindegy, aki végighallgatja, az egy karakterben nagyon más, mint a fideszes miniszterek összességében. Nagyon érdekes egyébként, hogy ezek a típusú üzletemberek végül hogyan integrálódnak, meg hogyan involválódnak a rendszerbe. Már csak azért is, mert a Palkovics pálya azért ezt szépen mutatja, múlt héten erről beszéltetek egyébként, azért mégis ő önálló jogon is egy tudós, MTA tag.
Sőt, egzisztenciájás volt.
A világ legnagyobb,
igen, fizetés hagyott ott.
A világ legnagyobb cégeinek lehetne egyébként top manager, vagy lesz is majd egy ponton, biztos újra. Tehát ugye nagyon érdekes, és ezzel párhuzamosan hajlandó volt, vagy hajlamos volt végül olyan projekteket végigvinni, amiket egyébként múltkor szintén beszéltetek róla, amik egyébként azért nem következtek volna abból az attitűdből, amivel ő megérkezett a politikai térbe. Ez csak a Lantos Csaba kitétel, csak ezért nagyon érdekes volt, hogy ő lesz.
Azt mondtad, hogy a Lantos Csaba sem biztos, hogy ezt a szikár közgazdász hozzá el fogja vinni a kormányon belül.
Értem az iróniát, mondom, azért érdemes végighallgatni, annyira mondom, kulturálisan olyan, mint egy másik világot hallgatnál azért. Ha ezek után belecsöppensz a Lázár János, Rogán Antal, Szijjártó Péter, Bermuda háromszögbe, ott azért más típusú attitűdök fognak első körben megjelenni, azt hiszem, mint amit ő képvisel.
De ez egyébként nagyon vicces, hogy itt is felvetődik, mint ami a brit miniszterelnököknek beszéltük, hogy így legyen kedves a brit barátaid, de nem tudod, hogy melyikből lesz miniszterelnök. Ugyanez igaz a rajkosokra is ezek szerint, vagy miniszterre.
És van válaszod egyébként erre, Péter, hogy miért egy ilyen figura, hogy fér be egy ilyen figura ebben a rendszerben, miközben pont egy hasonló típusú figurát nem tudod megemészteni ezek szerint ugye Palkovicsot, és most itt van a Lantos.
Én azt kétlem, én ebben vitatkoznék a Zsolttal, a következő pont. Ugye azt mondja, hogy gyenge minisztérium volt, hiszen működött volna tovább, ha nem gyenge. Én azt gondolom, hogy az Orbán kicsit a szokásos eszköztárával újra használja ezt a helyzetet. Egyrészt azért, amikor az ember kormánytagokról beszél, meg kormánytagokkal bármilyen módon, vagy közvetett hozzájuk közelő emberekkel beszél, azért nagyjából úgy szokták sorrendbe állítani egymás közt a minisztereket, hogy mekkora hatalom, értsd, mennyi erőforrást mozgatnak. Ezen múlik a jelentősége. Azért a Lázárhoz kerülő rész az egy jelentős darab. Tehát a közlekedés, mint beruházási tér, az egy jelentős mozgástér, és azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy Lázár Jánoshoz került egy nagyobb darab, méghozzá azért, mert a Rogán Antal helyzete nekem egy picit hasonlít a korábbi Orbán kormányokban már látott túl hatalmak létrejöttéhez. Tehát azért, és szerintem részben erről is volt szó, azt hiszem a múltkori adásban, hogy...
De ezzel nem vádoltuk a Rogánt, azt hiszem akkor.
Ja, akkor lehet, hogy...
A Palkovicsnak volt a sztoria, hogy ő is ezen a szinten volt, és akkor onnan vágta vissza, de a Rogán az... Már nem, csak azért hát se egyébként, bocsánat, mert hogy ugye minden korábbi ilyen túlhatalmas miniszter, az valamennyire félő volt, hogy a fejére nő Orbán Viktornak. És
igen, igen, ez egy érdekes különbség valóban, hogy ugye a Rogán nem tud kijönni a fényre már érdemben, egyszerűen elégették a brandjét ilyen szempontból.
Hát már a sötétben se gyakorlatilag, mert ugye Fideszen belül se annyira szeretik.
De ettől függetlenül az operatív hatalma, ugye az a legnagyobb valószínűleg, és ugye a Lázárnak is volt egy ciklusa, amikor ezzel vádolható volt. És ezután következett egy jelentős módosulás a karrierjének. Nem állítom, hogy Rogán Antal bármilyen ilyen veszély leselkedik, azt állítom, hogy az nem véletlen, hogy a Rogántól legtávolabb álló miniszter portfóliójába azért egy sokkal nagyobb hatalmi tér kerül, és egy nagyobb ellensúly képződik.
Arról beszéltünk, arról is beszéltünk, hogy megy az erős emberek versenyeztetése, és erős ember nem marad a kormányon kívül, írtuk mi is egy korábbi elemzésünkben, hiszen nehéz idők jönnek, és Orbán Viktornak az nem tenne jót, hogyha bárki kormányon kívül maradva, megőrizve a tisztaságát az Orbán kormány esetleges baklövései ügyében, Orbán Viktornak bármilyen módon is a konkurenciája van őt.
Abszolút igen, mondom, itt az a különlegesség, mint a Zsolt említett, és az valóban egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye nyilván Rogán Antal mögé társadalmi támogatottságot többé nem lehet tenni, tehát emiatt ugye az ő, hogy mondjam, politikai pozíciója mindig más lesz, tehát az inkább egy ilyen gazdasági politikai irányítói pozíció, de semmiképpen nem egy front pozíció.
Ez szinte kabinetfőnök egyébként.
Igen,
valahogy megosztik köztem meg a Gulyás között az a feladat. Amit
igen, de azért ne felejtsük, hogy Simicska Lajos sem a FNAF fényre vágyott, mégis túlment a hatalma azon a szinten, gazdasági értelemben, ami Orbán számára tolerálható volt. Most itt nyilván más helyzet van, csak azt mondom, hogy ez azért egy, ebben a hatalmi játéktérben azért mindig egy, az Orbán látszik, hogy érzékeny ezeknek a túlhatalmaknak a létrejöttére és a tőle független folyamatok, vagy nem belátható folyamatok létére Magyarországon. Szóval ebben az értelemben én nem feltétlenül azt következtetem belőle, hogy a Palkovicsi minisztérium már gyenge lett volna, hanem azt gondolok, hogy az Orbán a saját személye körüli hatalmi tér rendezésében ezúttal jobb eszköznek látta, ha ezt a rendelkezésre álló eszköztárat most úgy rendezi újra, hogy más miniszterekhez is tesz eszközöket.
Na jó, de hát ez ugye azután volt, hogy már megegyezett a Palkovicsra a távozás.
Abszolút.
Eredetileg ugye az volt az a terv, hogy marad. Én igazából ezzel a nem hatalmas miniszter dologgal azt akartam mondani, amikor a Palkovics azt mondta a mi cikkünk szerint, hogy ez egy háromnapos munka, akkor abban igaza volt. Ezek szerint.
A maradék.
Tehát, hogy az, ami megmaradt volna, az egy félminiszteri
igen,
munka.
Lehet, hogy a Palkovics itt lép ki egyébként. Tehát, hogy amikor Palkovicsról, amit a múlt héten is beszéltetek, hogy az ő karaktere vagy szerepe egy picit más, mint a politikán belülről érkezőké, ő önmagában azt nem tudta feladatként értékelni, hogy alatta van egy portfólió, amiben X vagy Y milliárd forintot és ehhez tartozó feladatrendszert mozgat, mert valószínűleg neki van egy másik meggyőződése, vagy egy kettős identitása, vagy sorolhatnánk. Tehát egy picit szerintem karakterében biztos, hogy különbözik. Fideszben szocializálódó és csak és kizárólag politikai karriert építő emberektől sose fogjuk azt hallani, hogy azért mond le miniszteri posztról, mert háromnapi munka. Akkor a maradék kettő majd győzködi a pártársait, hogy milyen rossz a másik miniszter. Vagy
még jobb is talán egyébként háromnapi munka.
Igen, tehát hogy valójában szerintem itt lehet, hogy kijönnek azok az apró különbségek. A harmadik dolog viszont nagyon érdekes, az új kinevezése, ami ugye egy védelmi politika, ahol azért azt látjuk, hogy az Orbán alakít egy katonai irodát is, vagy most szintén pontatlanul nevezem meg, miközben ugye a honvédelem az láthatóan Orbán homlokterének érdeklődésébe áll most, és van egy új minisztere, akivel nem tudjuk, mennyire elégedett, erről ellentmondás információk minimum, ha elhangzanak, és mögé tesz egy régi rutinos minisztert, aki valójában ebben a rendszerben, ha most egy nagy holdingot, vagy nem tudom, egy nagy védelmi feladat ellátó intézményt irányít, már is megjelenik versenyző társként ebben a térben, és előállítja ott a honvédelem területén ezt az újabb kihívást a másik miniszterének, hogy mindenki érezze a nyomást, hogy van egy tartalékos emberem, aki bármilyen minisztériumot el tud irányítani, ezt láttuk a Palkovics karrierből, és nem kiengedik a rendszerből, hanem beteszik egy ilyen árnyék pozícióba, ami részint lehet azt mondani, hogy hát ő most csak menedzser, és én azért ebben hajlamos vagyok politikai helyzetet látni.
Ebben két érdekesség van egyébként, visszatérve kicsit a Gulyáshoz, hogy ugye a hétfői szóló turnéján a Gulyás azt mondta, hogy hát ő nem szeretne arról beszélni, hogy mi lesz a következő munkája Palkovics miniszternek, hadd mondja, lesz majd ő. Majd két nap később bejelentette a Szalai Bobrovnicki helyette, tehát nem volt lehetőség a Palkovicsnak, hogy ő jelentse be a saját munkáját végül. A másik meg, hogy amikor volt egy ilyen beszélgetésem a Thierry Bretonnal az Európai Bizottság egyik biztosával nemrég, aki itt volt Magyarországon, és a Palkovicsot is meglátogatta, csak tök érdekes, hogy arról mesélt, hogy milyen jól érezte magát, hogy a Palkovics tankokat mutogatott neki a szülőfalúja mellett, meg ilyen hadifejlesztéseket, tehát hogy már ott is ezzel turnézott valójában részben, nem idegen neki ez a feladat.
Neki ez miért jó? Miért jó Palkovicsnak? Ugye a korábbi minisztériumának egy dobozát megkapta, és annak lett a főnöke. Én azt gondolnám így elsőre, hogy van egy következő lépés, ami beígértetett neki.
Hát, de erre mondom, hogy a Palkovicsnak szerintem egyrészt mondom árnyaltabb a karaktere, szerintem sok szempontból, tehát lehet, hogy felvázoltak neki egy olyan honvédelmi fejlesztési projektet, ami részint szimpatikus. Részint az biztos, hogy Orbán Viktor érdeklődés homlokteri, ez most van. Tehát az látszik a mozgásából, az orbáni beszédekből, az egyébként haderőfejlesztésre fordított pénzekből, az egyébként a katonáknak mondott beszédeiből, hogy az egyik kulcsterülete jelenleg. Erre az egyik olyan emberét, aki képes ráteszi erre a kulcsterületre operatív vezetésre, miközben mondom ezzel azonnal kihívást intéz a jelenlegi minisztere mellé. Tehát Palkovics László azt mondja, hogy miért jó, mert neki nyilván A, olyan versenyképes fizetést kap, amivel egyébként a piacon is találkozna, B, nyilván nem tudja teljesen elengedni a politikát ebbe, vagy nem is akarja ebbe az értelembe, C, közben azért egy új területen nem kizárt, hogy egy ponton újra ő kapja majd a legnagyobb feladatot. Szerintem ez egy egész világos helyzet, amit Orbán Viktor teremtett.
Olyasmi egyébként, mint hogy miért volt jó Lázárnak a nemzeti ménes birtok vezetése.
Vagy Navracsics Tibornak tapolcai jelöltnek lenni, vagy nem.
Hátra lépsz, építed magad, kevésbé ütnek, kevésbé használódsz el. Azért ez egy csomószor hasznos, hogyha így kap időt a társadalom arra, hogy elfelejtsen téged, látni ezt egy csomó ellenzéki szereplővel is egyébként, akik után, tehát mondjuk a vona, még akár a Fekete Győrt is mondhatnám, akik népszerűbbek lettek azután, hogy nem szólalnak meg minden nap. Ami a politika sajátja is egyébként egy csomó szempontból. Bár nyilván a népszerűség az ebben az esetben egy más kategória.
Szerintem a politikában nem alulbecsülhető dolog, amit a Zsolt mond, a gondolkodás. Tehát, hogy de az értelem, hogy azért a Palkos László mióta belép a politikába, és a politikusok többségére igaz, állandóan szerepben van. Tehát, hogy lényegében posztról posztra, nyilvánosságról nyilvánosságra, televízióról, feladatról feladatra megy, és nincs idő gondolkodni. Tehát ez egy olyan intenzív, állandó nyomás, és feladat, meg operatív munka, és feladat kezelési munka, amiben nagyon kevés idő van arra, hogy megüljön az ember, csak egy tiszta hétvégén is átgondolni, mi történt ebben az évben, mit csináltam, stb. Eldönteni, hogy mit szeretnék a jövőben csinálni. Ez egy olyan pozíció, amit Palkovics azért szerintem egyrészt, hogy mondjam, félkézzel megold a korábbi portfóliához képest, miközben félkézzel tud azon gondolkodni valójában, hogy ebben a politikai életben, vagy a NER történetben, vagy a saját életében egyébként még mit szeretne csinálni. Ez egy tényleg alábecsült dolog, de azért itt is emberekről van szó, bármennyire is hajlamosak vagyunk elfelejteni.
Csak a Tony Blairről idézte ezt az Alistair Campbell, azt hiszem, hogyha jól emlékszem a kedvenc brit politikai podcastomban, hogy...
Azt elkezdtem miattat hallgatni.
Igen, és tetszik?
Igen.
Ez szerintem egy korán, nekem a Rory Stewart, ez egy ilyen óriási személyes hősöm, mert cikket is írtam róla, de az Alistair Campbell is tök jó benne. És itt azt mondta, hogy a tanácsot adott politikusoknak a Tony Blair, hogyha jól emlékszem erre a sztorin, ez már igenben volt, és ott az volt az egyik legfontosabb tanács, hogy olvas nagyon sokat, mielőtt bármi leszel, mert utána nem lesz rá időd.
Na igen.
Ezt megfogadtuk, tehát azt mondom, ezt csináljuk.
Arra született válasz arra a kérdésre, hogy Orbánnak miért kell a Lantos? Miért rakott be még egy ilyen gondolkodni képes, nem pártkarrierben felépült figurát a kormányába?
Hát szerintem nem kell odaadni egyiknek se az energetikát, az egy fontos szempont. Ráadásul biztos vagyok benne, hogy a Lantos kapcsolat és üzleti rendszere kívül esik a most kialakult hálózaton, ami a Fidesz különböző erős emberei köré szerveződik. Tehát magyarul mindenképpen megbontja a kialakult viszonyokat. Ez egy klasszikus orbáni megoldás szintén. Ugye a portfóliók cserélgetése vagy tologatása azt is szolgálja, hogy megbontsák azokat a becsontosodó viszonyokat, amik egy pont után ugye szükségszerűen rontják a rendszer, tehát meg az alkalmazkodó képességét, meg a versenyképességét, mert nem kínálnak új kihívást a szereplőknek. Azzal, hogy egy új szereplő van, új kapcsolatokkal, új hálózatokkal, új kérdésekkel, mindenképpen megbomlik, és újra élni, meg mozogni, meg kezd az egész kapcsolatrendszer, az egész teljesítményrendszer. Tehát ebben az értelemben szerintem ezek a külső szereplők megjelenés, ez láthatóan állandó, valamilyen formában mindig megjelenik, és láthatóan kulcsterületeket is sokszor érint, olyanokat, amelyekre egyébként sokkal hiszed az energetika, meg a energia, úgy gtóztató erőforrás alap azért.
És azért a Lantosnál, ezt ne felejtsük el, hogy ő ugye volt a METnek a vezetője, ami ugyan nem akkor, tehát hogy jóval később lett ilyen iszonyatosan nagy kormányzat és korrupciós játékos az energiaiparban, viszont mint a MET vezetője azért beleláthatott valamit abba, hogy néz ki egy gázüzlet, meg hogy néznek ki ezek a dolgok, amiken ők tárgyalnak, és hogy mik a tétek, meg hogyan lehet ebből akár személyes vagy politikai hasznot is húzni. Tehát, hogy lehet egy ilyen tudás. A másik meg szerintem, hogy honnan vonz be új embert ebbe a kormányba egy szinte túl. Mert hogy a Fideszen belül szerintem ez a közepesen működik az utánpótlás képzés. Tehát szerintem olyan kaliberű emberek nem feltétlenül. Tehát van egy csomó, akiket építenek, megjönnek föl, de szerintem olyan kaliberű, mint ők, nem feltétlenül.
A kérdés gyökere az, hogy a frontban...
Az, hogy nem értek egyet. Igen, én azt gondolom, hogy nagyon erősen... Figyelj, azért ezek nagyon fiatal emberek. Tehát azért hogy mondjam, még 10 évig nem is kell nekik új. Hát mármint abban azért, hogy a Szijjártó Péter vagy a Gulyás Gergely 40-es éveik elején.
Hát jaj, persze, de ilyen a következő.
Az, hogy olyan irdatlan politikai tapasztalat van mögöttük ilyen fiatalon, az valójában a korábbi építkezésük eredménye. Egy kicsit ugye úgy, hogy most nincs is tér már nagyon, és még hány olyan top államtitkáruk van egyébként azért, akik már nagyon régen most a Magyar Leventétől sorolhatnánk a mondani akartam a Novák kabinetfőnökét, a Sandáig, teljesen mindegy, akik mögött egyébként olyan karrierek vannak már nagyon fiatalon, amik még lényegben már miniszteri szintű dolgokat is irányítottak, meg irányítanak, tehát ebben az értelemben szerintem van hova nyúlni párton belül, ha akarnak.
Az is ellentmond némileg az én izémnek, hogy pont most tudtam meg, hogy így van olyan helyettes államtitkáreknek saját fotósa van, ami azért elképesztő, hogy olyan mélyre megy az építkezés.
Jut eszedbe egy bonyolultnak tűnő képzettársítása, de a kérdésemnek a gyökere az volt, hogy tényleg kell-e behozni, vagy miért kell behozni új erős embereket. Mi is beszéltünk arról számos korábbi podcastban, hogy a politikai döntések azok hátul dőlnek el okos képzett világot látott embereknek a gondolkodásai, véleményeinek az összegzéseképpen Orbán Viktor által eldöntve, és a frontban azért jobbára olyan figurákat láttunk, akik vagy ezen a fideszes politikai ranglétlán lépkedtek fel, vagy olyan kevéssé fajsúlyos figurákat, mondjuk a Réthei, aki vitte a maga tárcáját, de a tudomány világában egy létező személy, de egyébként politikusként meg nem egy erős figura. Ehhez képest Palkovics egy erős figura, ehhez képest most Lantos egy erős figura.
De szerintem nem feltétlenül igaz, hogy ott dőlnek el. Amit a Peti is mondott, hogy államtitkári szinten olyan mennyiségű szakmai és gyakran politikai munkával egymást átfedő dolgok történnek, aminek azért abszolút hatás van erre az egészre, és még ha nem is miniszteri szinten, mert nem az van minden minisztériumban nyilván, hogy így mindent kézben tart a miniszter, inkább az államtitkároknál van ez, de hogy azért jelentős mennyiségű, mint ami most csak ugye állandóan ebben pörgök a EU-s pénzek ügyében is, ott olyan mennyiségű munka folyik egy-egy államtitkár alatt, hogy így egészen elképesztő, hogy milyen. Tehát egy érdemes erős embereket behozni erre, és egyébként van, egy csomó helyen van annyi munka, hogy eltartsa ezeket az embereket.
Hát meg azért az sose árt, ha elképzeljük, hogy igaz, amit mond a másik szereplő. Tehát, hogy valóban ilyen fontosnak tartják, de igen, alkalmanként talán érdemes, mert ha azt mondjuk, hogy ilyen fontosnak tartják az energetikát, akkor egyáltalán, akkor az a leglogikusabb döntés, hogy hoz egy konszenzusos aránylag a magyar energetika erős emberei között hát ezt nem fogom mondani.
Egyetértéses.
Útelágazódásoknak megfelelő szóval kifejezhető embert, aki azért a Hernádival több évtizedes kapcsolatot ápol a Rajk miatt, ugye? Azaz a MOL, ami a magyar energiaipar meghatározó multia, biztosan egy jó tárgyalási, nem tudom milyen, nem akarok intimpistáskodni, hogy ennek a viszonynak milyen, nem tudom, barátok vagy nem barátok, de fogalmam nincs, csak azt mondom, hogy biztosan egy több évtizedes kapcsolata van, közbevezeti a METet, amiről egyébként szintén ebben a podcastban egyébként nagyon érdekesen beszél, hogy a MET az összeforrott sok tekintetben az ilyen korrupciós történetekkel, ugye, mert indulásakor ugye egy nagyon nehezen átlátható hálóban sokak megítélése szerint a magyar közösségi pénznek kárt okozva, illetve a magyar közösségi érdekeknek kárt okozva lőtt meg. És erről is kérdezi a Szilvi, és ott ő szintén elkezdi mondani, hogy itt arról van szó, hogy van egy tehetséges menedzsment, volt, mikor ez elindult, látható, hogy van egy ebben az iparágban, illetve ezen a területen egy nagy potenciál, és az a kérdés, hogy Magyarországon csinálják meg ezek a tehetséges emberek ezt a céget, vagy nem, majd utána azzal érve, hogy egyébként a világ legjelentősebb befektetőinek egyike száll be utána a MED-ben, tehát hogy egy olyan módon épített, fejlesztett vállalat, ami egy kivételes tudást mutat meg ebből a magyar energetikai tehetségből.
Ja, és kérdéses, hogy ez a kivételes tudás, amennyiben az a közpénzek saját zsebbe szipkezásával jár együtt, akkor az lehet, hogy egyébként optimálisabb a magyar társadalom számára, hogyha külföldön csinálja meg ez a tehetséges menedzsment.
Abszolút, nyilván nem ért egyet ez az alapvetéssel, innen indult a beszélgetés, de maga az, hogy ő egyébként ebben az energetikában nagyon régen és biztosan láthatóan mindenfele széles kapcsolatrendszere, és azért akárhogy is, utána már egy ponton, hogy ezek szakmai projektek, ha most ez valamelyik fideszes politikusra van bízva, hát ott azért, hogy mondjam, akkor
egyéb szempontok is érvényesülnek.
A szokásos köreivel megérkezve, lehet, hogy itt is, nem tudjuk, csak azt állítom, hogy biztosan nem rutinszerűen tudjuk megmondani, mi fog történni.
Ja, az tök érdekes ezt megnézni egyébként, hogy a Lantosnak kell-e menni országjárásra. Mert ugye abból derül ki nagyjából, hogy milyen szinten helyez, de például Pintérnek nem kell. Rogán sem megy. Van egy csomó miniszter, akire olyan menedzsment feladatokat, és a Palkovics sem ment korábban. Egyébként van pár olyan miniszter a kormányban, akiket kivettek ezekből a napi politikai...
Kizártnak tartom. Tehát én most végighallgattam ezt a nem tudom hány percet, én kizártnak tartom. Ha igen, az egy olyan identitás felszámolás a Lantos részéről karrierje végén, aminek semmilyen racionalitását nem látom. Tehát ha ez az ember, aki az üzletről, a világról, egy konzervatív ember, volt heti válasz, tulajdonos is emlékeim szerint, 7 gyermeke van, elmondja, hogy egy konzervatív, egyébként szabadelvű ember, hosszan beszél erről. Én egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy utána leüljön, és akkor elkezdje mondani, hogy a soros ügynökök a migránsokkal össze, tehát egyszerűen nem következik a karakter. Mondom, lehet, hogy aztán végül felszámolja a komplett korábbi életét, én ezt nem tartom valószínűleg, én majdnem biztosok benne, hogy ő az a típusú karakter, amiből láttunk párat ebben a 12 évben, aki azt mondja, hogy én egy feladatra szerződtem, azt gondolom, hogy a hazám érdekeit így lehet jól szolgálni, és ennek jegyében fog eljárni. Én nagyon kis esélyt látom annak, hogy ebbe a politikai adokkapokba bármilyen módon megjelenjen.
Itt azért kérdés, hogy ezt ő dönti el. Tehát, hogy a saját az döntése az, hogy ebbe részt vesz-e. Egyébként voltak ebben meglepetések.
Nyilván, mert amikor lejut Orbán Viktorral, hogy elvállalom, akkor gondolom, ez benne volt a tárgyalási pontok között, hogy mi az, ami belefér, mi az.
Igen, én is azt gondolom, hogy a feltételek ott elhangzottak mindkét fél részéről.
Egyébként voltak azért ebben meglepetések, nekem például Nagy János, aki ugye az Orbán, nem is tudom, személytitkár, kabinetvezető, legfontosabb kolléga, egyébként államtitkári rangban, és hogy ő is tartott lakossági fórumot, pedig azért ő alapvetően ugye az ő feladat az, hogy az Orbán naptárának az őre leginkább, meg a minden elbeszélés szerint, amikor így látunk különböző telefonokat Orbán, aztán az, hogy hívják emberek, akkor az így nagy részt az övé. Az a telefon, amin lehet hívni.
A politikai történetmesélésnek inkább a kategóriája semmi. Gondolom nem ellenőriztük ezt a telefon tulajdonlási projektet.
Nem, abszolút nem ellenőriztük. Ugye azt lehet tudni az Orbánról, hogy ő egy régi telefont használ. És ugye én csak arra utalok, hogy két típusú telefon szokott szerepelni a képeken, amikor hívják.
Én mondom, hogy ő a legfontosabb embere.
De ne alkossak elméleteket, amikre semmi bizonyítékunk
nincs. Amit nem tudsz bizonyítani, igen.
Jó, akkor legyen így.
Most meglékelem.
Ez a cenzúra.
Zsolt meg ezt nem tudni.
Szerkesztői utasításokra meg kell
zavolázni. Élőben mindent ráadásul. Tehát magasabb szintre emelve a régi.
Na szóval én most meglékelem Zsoltnak ezt a ki tudja hova vezető eszmefuttatását, és akkor térjünk át a második témánkra. Helyünk a világban, egy kicsit külpolitizáljunk, meg Orbán Viktor helye most éppen a formálódó külpolitikában. Első hír, Orbán Viktor a Karmelitában a Diaszpora tanácson azt mondta, idézem, a nemzetközi politikában ma több barátunk és szövetségesünk van, mint volt. Második hír, szintén tegnapról, a V4-ek házelnökeinek jövő péntekre tervezett pozsonyi találkozója elmarad, mert a cseh és a lengyel házelnök bojkottot jelentett be a magyar kormány orosz politikája miatt. A cseh házelnök Markéta Pekarová Adamová szerint mindig a magyarok azok, akik utolsóként csatlakoznak a szankciós csomaghoz, engedményeket követelnek és azzal fenyegetőznek, hogy nem támogatják a további szankciókat, ráadásul képesek a háború kérdését Magyarországon felhasználni az EU ellen. Ők Oroszország trójai falova, és fontosnak tartom, hogy egyértelmű jelzést küldjünk nekik, hogy ez elfogadhatatlan. Reagált Kövér László magyar házelnök. Azt mondta, hogy ő sajnálattal veszi tudomásul a V4-es pozsonyi házelnök ki találkozó elhalasztását. Idézem, az elmúlt 30 évben a négy ország regionális együttműködése révén az ideológiai különbségeket is áthidalva sikerült együtt képviselni közös érdekeinket. A cseh parlament elnökeinek hazánkra vonatkozó megjegyzései igaztalanok és tiszteletlenek, nem felelnek meg a tényeknek, és kétségbe vonják a magyar kormány azon jogát, hogy politikáját a magyar nemzeti érdek mentén.
Ez milyen visszafogott kövér, nem? Tehát, érted, egy jó napotra azt tudja mondani, hogy mentális beteg vagy, és akkor erre meg ez a... Tiszteletlen.
Ez a tiszteletlen, tehát tényleg miközben a magyar kormánynak, a magyar kormány körül mozgó figuráknak az összes végtagjában partfisnyél van, és ha bárhol látnak bármilyen apró kis uniós biciklit, akkor keresztül tolják annak a külői között. Tehát akkor egy ilyen után azt mondani, hogy tiszteletlenek velünk szemben, azért ez egy
nagyon visszafogott nyilatkozat. Igen, az jutott még eszembe, hogyha több szövetségesed van, mint korábban, akkor nem kell elmondanod, hogy több szövetségesed van, mint korábban.
A V1-eknek a vezetőjeként azért ez egy...
Visegrádi jegyek. Hát figyelj, van nálunk Visegrád, szóval érted.
Befele vagy kifele megyünk, és több szövetségesünk van, vagy kevesebb szövetségesünk van? Teszem fel az állnaív kérdést.
Hát én ugye pont leadtam erről egy újságcikket, amiben azt írtam, hogy nem az Orbán Viktor felé tart a világ megint, ismét csak. Én azt látom egyébként, hogy röviden összefoglalva az elmúlt évtizedben a Fidesznek a külpolitikája, ez úgy néz ki, hogy napi politikai és hatalomtechnikai célokért cserébe áldozunk be gyakran meglévő, nagyon régóta épített szövetségi rendszereket, miközben ezek leépülnek, bízunk abban, hogy újak fognak alakulni abban az ideológiai közegben, amelyben Orbán Viktor egy ilyen meghatározó szereplő. De valahogy sose úgy alakulnak ki ezek az új szövetségek, ahogy arra várunk. És akkor mondok gyorsan pár példát a régiekre. A németekkel úgy számoltuk fel a viszonyt, hogy azért ott egy nagyon szoros szövetségi rendszer volt a CDU-CSU meg az Orbán között, aminek része volt az, hogy Angela Merkel kancellársága alatt nagyon sokszor vitt el Orbán Viktor a nehéz feladatokat helyette. Tehát, hogy olyan ügyekben lobbizott konfrontatívan, amiket Németországnak is fontosak voltak, de mi intéztük el.
Sőt, már korábban Kohl idején is nagyon komoly kapcsolat volt Orbán és az akkori német első ember között.
Hát sőt, Orbán ugye személyesen is nagyon jó kapcsolatban volt. Úgyhogy ez egy nagyon régi kapcsolat. A másik meg az, hogy ugye mi mindent megtettünk eddig azért, hogy a németeknek jó legyen, hiszen a német külpolitikát nagyrészt a német ipar határozza meg, és senki nem kedvesebb a német iparral, mint Magyarország. Tehát, hogy mi itt aztán tényleg mindent megadunk az állami támogatásoktól az olcsó munkaerőig, a forint leértékelésén keresztül. Mindent megteszünk nekik, hogy menjen. Mégis azon, hogy van egy csomó olyan ügy, például a CEU elüldözése, ami az volt ugye az az ügy, ami miatt az EPP-ből, az Európai Néppártból kiraktak minket, ami végleg eltörte ezt a viszonyt. És mostanában meg nehéz ebben a belső buborékban, amiben itt vagyunk, amit Magyarországnak hívnak, ezt annyira értékelni, de mert itt ugye mondhatunk ilyen nüanszokat, hogy hát nem vagyunk annyira egyedül, meg nem olyan rossz a vélemény az Orbánról. Érted, bárhova elmész, és nem csak Brüsszelben, meg Strasbourgban, hanem ilyen átlag osztrákokkal, németekkel beszélgetsz, akkor Orbán Viktor tényleg egy ilyen, úgy, mint Sztálint úgy kezelik, ami nyilvánvalóan nem igaz, de hogy elképesztően rossz a vélemény róla külföldön, és elképesztően rossz a vélemény Magyarországról is. Tehát
ebből... Vagy megtapsolnak egyébként, ez a kettő van, de nyilván de nem, a tapsból van a kevesebb.
Tehát ugye nem még arányaiban se ugyanaz a kettő. És ugye térjünk hát a tapsra, akkor az új szövetségesek, amit gyorsan ledarálom azt is, hogy a...
Ledarálni, mert inkább érthető legyen.
Na jó, hát most egy ilyen elvárásunk, nem tudok megfelelni. Szóval hogy az van, hogy egy csomó ilyesmiben bízunk, amiket így valahogy rosszul kezelünk. Most például a Giorgia Meloni, Olaszország első posztfasiszta jelzővel szokták őt illetni, szerintem nagyjából. A párt az posztfasiszta annyiban, hogy a fasiszták után jön, és részben abból ered. Szerintem ez jobban hasonlít egy klasszikus konzervatív kormányra egyre inkább, mint bármi másra. Nyilván az ilyen, tehát, hogyha azt nézed, hogy mit csinálnak, mondjuk. És az Orbánnak iszonyú bizalma volt, erről beszéltünk korábban a Petivel, azt hiszem külön, nem a műsorban, hogy ugye mennyire bíztak benne, hogy a szankciókat támogat, hogy szankciók ellen fog föllépni a Meloni, és hát tökre nem, ő nagyon határozottan kimondta, hogy itt ez drága, a szabadság még drágább fölkerül, tehát egy kőkeményen atlantista vonalat visz. Azt is pontosan tudja, hogy gazdaságpolitikai szempontból hol vannak a korlátai, és hogy mi az, amiben szembe mehet az Európai Unió, és mi az, amiben nem. Ugye Oroszország a legnagyobb haszonélvezője a helyreállítási alapnak, ami tényleg irtózatos mennyiségű pénz. Azt is tudja, hogy mi volt, amikor legutóbb Berlusconi elengedte magát Olaszországban, és finanszírozhatatlanná vált az állam, ami egy ilyen sajátos olasz jellemző. Tehát itt tök fegyelmezett politikát folytat. Persze elmondják, hogy tök jobban vannak az Orbánnal, a családpolitikában egyetértenek, migrációban szerintem, migrációban ugyanannyira ért egyet Macronnal, mint az Orbánnal egyébként Meloni, tehát még ez se egy ilyen nagy diverzifikáló dolog. De hogy nem az van, hogy az Orbán szerzett egy olyan szintű szövetséges, mint a lengyel kormány volt, mielőtt az oroszok miatt összetört volna kapcsolat. És a másik ilyen, az Trump. Hogy ugye az Orbán ismét elkövette, azt egyszer nagyot nyert azzal, hogy elsőként támogatta Trumpot, akkor, amikor bejelentett az első, a második elnökségért való indulása volt, de mielőtt megválasztották volna elnöknek, akkor Orbán volt az első hivatalban lévő állam vagy kormányfő, aki támogatta. És az a tök sokat nyert, nagyon jó személyes kapcsolat lett közöttük, de erről írtam már jóval korábban, amikor az előző nagykövet, a Trump-féle nagykövet elment, hogy valójában ugye Magyarország nem azért járt jól, vagy nem azért jött ki jobban ezzel a Trump-féle adminisztrációval, mert az Orbánnak személyesen jó volt a kapcsolata a Trump-al, hanem azért, mert fegyvereket vásároltunk nagyrészt ezért. Tehát a klasszikus amerikai diplomácia, ez Amerikában jobban akarsz lenni, akkor amerikai hadipari cégektől vásárolj be. Ez az egyik. A másik meg az, hogy elkezdte egy picivel jobban érdekelni az amerikai adminisztrációt, az, mi van Európában. Korábban Obamát egyáltalán nem érdekelte, tehát ott a Indo-Pacific régió volt az, ami ilyen kifejezetten fontos volt neki. Európára nem figyeltek, Magyarországra főleg nem. És azzal a kockázattal, hogy időben támogatta a Trumpot, tök sokat nyert Orbán, és most megpróbálta még egyszer bejátszani ezt, és tök nyíltan elkezdte támogatni Trumpot még azelőtt, hogy a republikánusok eldöntötték volna, hogy kit indítanak elnökjelöltnek a következő választáson. És most nem annyira tiszta a helyzet, mint eddig volt. Tehát azért ott a Trump nagy esélyes volt, és most az Orbán akkor áll ki a Trump mellett, amikor a republikánusok kihátrálnak mögüle. Tehát ott van egy, ott van a Ron DeSantis, aki a félidei választáson óriásit nyert, Floridában kormányzóként, miközben a legtöbb Trump által támogatott jelölt, az nem tudta hozni azokat az eredményeket, amiket vártak tőle, emiatt van az, hogy még növelni is tudhatják, vagy a georgiai választások runoffjából kiderül, hogy még lehet, hogy több, nagyobb is lesz a szenátusban a demokraták előnye, mint eddig volt, ami nem nehéz, mert hogy 50-50 volt eddig, és most 51-49 lehet. A házban elvesztették a többségüket, de csak kicsit, és ugye mindenki azt várta, hogy a Trump támogatott egy csomó jelöltet, és jön a red wave, a vörös hullám, és elmos mindent a trumpista jelöltek sikere, és hát nagyon nem ez történt. És akkor utána még a klasszikus trumpista média, a Fox, meg az egész a Fox Birodalom is ellene fordult, a New York Postban olyan kép jött le róla, hogy a ül ilyen tojásnak öltözve Trumpty Dumpty címmel egy kerítésen, ami egy ilyen híres mondók a angol szász nyelvterületen. Tehát, hogy pont ellene fordultak, és megint egy ilyen olyasmiben kockáztat, miközben, hogyha mondjuk a Ron DeSantis mögé állt volna be, ugyanilyen lelkesen, az lehet, hogy sikeresebb lett volna. De ez csak feltételezés már. Csak, hogy nem valahogy nem jönnek be ezek a barátkozások, miközben a valóban fontos szövetségi rendszereket is, ahogy a Navracsics Tibor beszélt a mi interjúnkban, hogy az EPP az nem csak egy pár család, hanem egy csomó minden más azon belül is, és hogy ezért volt hiba kilépni, mert azokat veszítjük el. Levegőt veszek és szóhoz.
Hát így hosszú távon nagyon érdekes valóban pont azt a logikát folytatva, amit a Zsolt mond, hogy a nagy irtózatos energiák mentek abba, hogy a putyini kapcsolat működjön, és kivételes orosz elbánást kapjon. Ugye ezt a háború lényegileg végleg felszámolta, ezek már elszakadás vagy a szakítás nehézségei, azt hiszem, amik még így kijönnek, mert ez világos, hogy ezt elvágták, amennyiben az európai és a NATO szövetségi rendszer tagjai akarnak maradni. Zárójel, ugye néhány napja volt a Lengyelországba becsapódó rakéta, most a részletekre nem térünk ki, de hogy az M1-en pillanatok alatt olyan értő elemzések születtek, amelyek már nagyon messze voltak azért az orosz. Utána persze, amíg nem lehetett tudni, hogy mi történik. Tehát egy pillanatot higgasztották le a gépezetet, és ifjabb Lomnici Zoltán is, hogy mondjam, higgadt értékeléssel jelentkezett. Tehát ez elveszett, ez a része. És akkor volt miközben az Európát szábolta föl a legerősebben. Tehát ugye az Európát lényegében abban bízott, hogy egyébként, hogy mondjam, a realizmus szempontja, vagy a realista külpolitika szempontja, szerintem nem alaptalanul arra gondolt, hogy ha nagyokkal van valamilyen viszony, az igazán nagyokkal, akkor a többi az utánfutóként rendben lesz. Tehát a nagyok az orosz Amerika, Putyin, Trump.
Meg szerintem a török-német.
És a német, igen, ez amit a Zsolt mondott, azt akartam én is, hogy a németekkel általában, ha nem is manifest, hanem egy hátsó díleken alapú nyugalom, akkor ez a rész rendben van. Plusz még a Macron vonalat is próbálták, sőt, egyébként szerintem használták se időben. Tehát magyarul az Európai Bizottságot, vagy az Európai Intézményrendszert, Uniót, mint jelképet elengedve, a két naggyal, a két pólussal rendbe tenni a viszonyt, és ebbe a négyzetbe vagy háromszögbe mozogni.
Bocs, csak egy nagyon gyorsan, hogy ne tűnjek hülyének, hogy a németekkel kapcsolatos hátsó dílek, azok szerintem még mindig megvannak.
Abszolút.
Egy csomó szempontból, igen. Csak ugye az van, hogy most már ilyen sidebake vagyunk, hogy már nem vállalnak fel minket étteremben, de azért a lakásra feljönnek.
Még szerintem, igen, meg minden egyre terheltebb szerintem, meg egyre vékonyabb ez a szád, és azt gondolom, hogy a németekkel való egyeztetési logika azért még szerintem sűrű látszik a lépésekben, aztán, hogyha rosszul látjuk, akkor majd Orbán Viktor egyszer kiigazít minket. És a Trumpos a legérdekesebb része, ahol szerintem irtóztató vakságba kerültek. Ugyanis azt gondolták, hogy, tehát innen a Fideszből nézzük, azt gondolták, hogy Trump a amerikai Orbán, csak végül az amerikai Gyurcsány lesz az ő szempontjukból. Ez egy nagyon érdekes dolog
Dobáljuk
szerintem.
Ma,
amennyiben?
Hát amennyiben ugye azt gondolták, hogy megszületett az Orbán Viktor helyi tagozata, ugyanaz a politika, ugyanúgy egy új jobboldal építése, stb. Ugye azzal az aprósággal nem számoltak, hogy Donald Trump politikai képessége is nem politikai narcizmus, hanem sima narcizmusa lehetetlenné teszi a politikát.
25 évvel idősebb.
Illetve az igazsághoz való viszonya, most azt tudom, hogy terhelt itthon is, de azért a Trump, hogy mondjam, kontrollálhatatlanság, az mindentől távol áll, ami az amerikai politika, az amerikai jobboldal. Tehát egyszerűen kulturálisan olyan milyen, olyan más, hogy esik ki az amerikai jobb oldalba, hogy az kezelhetetlené teszi. Egyszer végigcsinálták vele, és most jön a törés, amit a Zsolt mond, hogy elvesztik, lényegében elvesztik, tehát lehet ezt sokféleképpen keretezni, az, hogy egy ilyen rossz megítélésű demokrata elnök mellett, ilyen gazdasági helyzetben, egy világos vörös hullám ígérete mellett elvesztik a szenátust, és minimális többségre tesznek szert a házba, az egy praktikusan lehet, hogy győzelmnek látszik, az egy nagy vereség a republikánusnak.
Nem, ez a félidei választások azok hagyományosan, ugye az amerikai rendszer úgy van kitalálva, hogy akkor, hogyha felhatalmazást adsz egy elnöknek, akkor 2 évig kap felhatalmazást alapvetően, és azért vannak félidei választások így, ugye el van osztva, hogy a szenátusban 6 évre választják meg az embereket, képviselőházban 2 évre, és akkor nem mindig mindenhol van választás, és azért van ez így, hogy ha nagyon elszaladna a ló egy amerikai elnökkel, akkor 2 év után lehet neki egy ellensúly adni azzal, hogy nagyon megveszted, és általában ezt az ellensúlyt meg is adják. Nagyjából mindenki elveszít ilyenkor, és nagyon-nagyon régóta nem volt ennyire jó félidei választás a hatalmon lévő pártnak.
De érjünk el Gyurcsányig?
Igen, és nyilván nem a, mint, hogy mondjam, nem világlátásból következik a párhuzam szerintem, hanem abban a politikai struktúrában, ami kialakul. Lásd, Gyurcsány Ferenc helye a magyar baloldalon, megkerülhetetlensége ereje miatt, ám népszerűségének teteje, ami miatt ugye a többiek vagy eltüntetni akarják, vagy meg kéne, hogy vonuljon vissza, ami a politikában egy abszurdum, tehát le kell győzni. Az amerikai szempontból valójában jobb helyzetben vannak, az amerikai jobb oldalon, mert ott le tudják győzni, elméleti lehetősége megvan. Itt látszik, hogy itt 1%-os pártok szoktak megkérni Gyurcsány Ferencet, hogy távozzon a politikából, ami hát, hogy mondjam, a kabarétréfák kategóriájába tartozik. De minden esetben egy olyan politikai, strukturális helyzet alakul ki, amiben Gyurcsány Ferenc nélkül nyilvánvalóan nincs elégséges szavazat a Fideszen kívüli világban, látszik, hogy vele se általában, de ugye az egy világos matematikai képlet, hogy olyan nincs, hogy ő szerez 15%-ot, és még emellett legyőzhető a Fidesz. Ez nem létezik, ez az opció. És emiatt ugye egy állandó kihívás jelent, hogy a Gyurcsányhoz való igazodás lényegében e köré szerveződik a magyar ellenzéki politika, vagy úgy alakulnak meg pártok, hogy Gyurcsány és Orbán ellenében lásd, lehet más a politika, vagy azon törnek ketté, hogy szabad-e vele összefogni, vagy szabad-e nem összefogni, lásd, lehet más a politika, vagy utána azon szakadnak szét, hogy ki szeretne vele egy listán lenni, nem egy listán lenni, lásd, Jobbik, Mi Hazánk. Tehát, hogy az összes ilyen töredezésnek egy pontján a Gyurcsány mint probléma megjelenik. És a Donald Trump mint probléma, ami a amerikai jobb oldalon ugyanezt a helyzetet fogja előidézni, amennyiben világos, amit a Zsolt mondott, a hozzáköthető jelöltek rettenetesen szerepeltek a választáson, nem függetlenül attól, hogy hozzá hasonlóak voltak sok esetben. Tehát ez a karakter, ami egyszerűen karakter idegen, plusz tagadták a választások legitimitását sok esetben, ami sok volt az amerikai évszázados amerikai demokráciának, és azok ezeket nem támogatták. Éppen ezért ugye van egy nagyon nehéz helyzet, azzal együtt, hogy én pont a Szilvai Gergelynek a Mandinerben megjelent erről szóló cikkét olvasom meg, és az utolsó mondatával én azért hajlamos vagyok egyetérteni, amiben azt mondja, hogy nem a trumpizmus széles értelemben véve, tehát a jobboldali populizmus, az egyébként DeSantis kulturális háborúi azért sokba hasonlítanak erre. Tehát, hogy nem az bukik meg, hanem a Trump mint személyiség, vagy mint szereplő.
A trumpizmus egy része leginkább.
Egy része, igen. És pont az a része, amit nem tudnak korrigálni, ha marad a Trump.
És ez ugye egy hosszú távú probléma, és ezt, mert ugye a szenátus ez egy fegyelmezett dolog, mert ott 100 ember ül, és ott lehet fegyelmet tartani, de a képviselőházban 600 fölött, nem tudom pontosan, nem emlékszem, de nagyon sokan vannak, és ott nagyon-nagyon sok Trumphoz húzó ember ül még mindig bent. És ezért az, hogy, és nagyon kicsi többsége van a republikánusoknak, tehát ahhoz nagyon erőteljesen kell vipelni majd a képviselőket, ostorozni, hogy úgy legyen megszavazva minden, mert ez egyébként egy kihasználható gyengesség a demokraták felől, hogy a demokrata párt a képviselőházban egységesebb.
És akkor lezárva ezt, hogy a Fideszből szerintem ezt nézték el, hogy olyan mélyen a személyére tettek a politika helyett, hogy egyszerűen beleszaladtak abba, hogy egy Trump, most a Trumphoz való viszonyukat kell újra értelmezni, ahelyett, hogy a jobboldali populizmusra mint politikára tették volna a tétet, ami persze tudom, hogy bonyolultabb, mert nyilván emberhez, meg líderhez, meg vezetőhöz lehet viszonyulni valahogy, csak itt ugye egyszerűen most egy olyan üres térbe kerültek az amerikai politikába, ahol nagyon nehéz újra kalibrálni azért látható még magukat is. Tehát aki végigolvasta a héten a Fideszes sajtóban az értelmezést az amerikai választások, az lényegében mindennel találkozhatott. Tehát részint Trump óriási győzelmet aratott, részint mondom, a Trump A trumpizmus maradt a Trump men, meg voltak, mondom, teljesen ellentmondom, mert ugye nehéz egy pillanatot azt látni, hogy nem jött az a vörös hullám, amiről mindenki beszélt, és viszont a Trump hősből probléma lett. És ez, amit a Zsolt már példákkal mondott, hogy az amerikai jobboldalon nagyon nehéz olyasmit olvasni, hogy ne a Trumpra futna ki a felelősség egy része, vagy egész.
És merre van most az előre Orbán számára? Amerikával kapcsolatban.
Trumphoz hadd mondjam egy gyorsan azt, hogy ugye az mutatja legjobban szerintem, hogy a republikánusok mennyire le akarják cserélni Trumpot, hogy az előző elnök választással kapcsolatban máig emlegetjük a csalást, miközben ez egy sokkal nagyobb arányban megnyert választás volt, ráadásul akkor, amikor a republikánusok voltak kormányon. Tehát most mondhatnák azt, hogy most már demokraták vannak kormányon, tisztán demokrata a Deep State, és alig nyerték meg ezt a választást. Tehát most jöhetnének olyan vádak, hogy ez el volt csalva, és mégse hallunk olyan vádakat. Tehát tök más irányban, hogy a politika. Ez egy részletkérdés, bocsánat. Hogy miért? Mert nem a Trumpot támogatják, mert ez a big lie, amikben arról beszéltek, hogy a Trump megnyerte valójában a választást, ez részben a Trump egója miatt volt. És annyira erős volt a szorítás, amit ez az egó adott a republikánus pártól, hogy nagyon nehéz volt emögül kihátrálni. Mert a Trump személyesen is bosszút állt mindenkin, nyilvános megalázásokkal akkor, hogyha ettől elsétált. Viszont ugye Trumpon tökre látszik egyébként, hogy megnézed a beszédet, amin bejelentett a következő elnökézelyet, rendesen emberek bekiabáltak, hogy unalmas vagy.
Tehát igen, azért én kíváncsi vagyok, mert
hogy mekkora arányban, persze.
Igen, meg ugyanerre rámzott, azért és erre mondom, hogy Trump mind probléma az amerikai jobboldalnak, azért le kell még győzniük. Tehát pont ez és erre utaltam a Gyurcsány párhuzamra, hogy Gyurcsány Ferencről is elmondják nagyon sokan, nagyon sokan, hogy vonuljon, nem tudom, csak hát egyik se tudja legyőzni. És ugye addig pedig ugye nyilván a szavazószerző képességüknek a határát jelenti, amíg nem dől el az oldalon belüli verseny.
Nyilván egyébként az van, hogy ha Trump ugyanazt a lendületet tudja hozni, mint eddig, akkor innen vissza lehet hozni, hiszen visszahozta már egyszer innen. De a mostani, én megnéztem a beszédnek a nagy részét, és tényleg tök enervált volt az egész. Tehát nem, nincs benne ugyanaz hát a lendület.
A DeSantis-szal szemben láthatóan más, mondjam, frissességgel mozognak jelenleg a politikában.
Okay. Orbán számára akkor a külpolitikában merre van az előre? Merre van az előre Amerikával kapcsolatban? Merre van az előre ugye Brüsszellel kapcsolatban? Berlinnel kapcsolatban? A V4-ekkel kapcsolatban?
Előre mindig van, szerintem a ma nehezebb, nem az előre. Tehát, hogy valójában újra szervezni egy amerikai kapcsolatrendszert, azt lehet. Attól függ, hogy majd meglátják, hogyan alakulnak az erőviszonyok. Újra szervezni a német kapcsolatot valamilyen módon lehet. Inkább az a baj, hogy a mostani mozgástere van szerintem leszűkülve. Tehát ezek nem egy napok, tehát ehhez idő, emberek, kapcsolatok, stb. Szóval szerintem most van inkább szorulva. Tehát nem az a kérdés, hogy 5 év múlva lehetnek-e újra széles kapcsolatrendszer, az arra én több esélyt látok, hogy őszinte legyek, mint hogy a következő pár hónapban igen. megfelelően tudjon mozogni.
Ugye az a kérdés, hogy mire? Tehát, hogy szerintem az Orbán nagyon-nagyon könnyen tudna javítani ezeken a kapcsolatokon. Mindjárt elmondom, hogy mi a dilemma. Nagyon könnyen tudna javítani ezeken a kapcsolatokon azért, mert nagyon szeretjük, hogyha az ijesztő rossz fiú a mi oldalunkon áll. És ezért, hogyha váltana minimális kérdésekben, úgyhogy csak kicsit lóg kifelé, akkor azzal tök elégedetlene mindenki, mert megszűnik az egyik legnagyobb probléma az Európai Unió belső egységével kapcsolatban, és azt tudjuk, hogy akkor innentől az ijesztő srác a mi oldalunkon van. Viszont az Orbánnak azért szűkebb a mozgástere, főleg kapcsolatépítésben, mert messze a Magyarország által képviselt politikai és gazdasági súlyon túl politizált Európában, és látszik, hogy szeretne is azon túl politizálni. Tehát ő nem azt szeretné feltétlenül, részben ezt is, hogy Magyarországnak, mint kis országnak a lehető legtöbb stratégiai előnyt megszerezze, hanem emellett szeretne meghatározó politikai és ideológiai erő lenni, nem csak az Európai Unión belül, de még az Egyesült Államokban is, ami azért egy ilyen kis ország vezetőjétől elég ambiciózus. Ezt részben egyébként megtette, tehát az, amit az Orbán jelent a világban, az messze túlmutat azon.
1% a Magyarország GDP az Unió, nem egészen 1% az Unió GDP.
Hát egy 10 milliós ország, érted? És ahhoz képest meg
elmész
Arkansasba, meg Missouriba, és ismeri mindenki a nevét.
Itt amerikai városok nagyobbak, tehát igen. Már azért...
És hogyha továbbra is az a dilemma, hogy te hogy politizálj messze túlmutatóan a saját gazdasági és politikai súlyodon, akkor az nagyon nehéz lesz. Szerintem azt, hogyha klasszikus kisországok önérdekkövető stratégiai politizálást akarja folytatni, akkor minimális váltásokkal tök ügyesen meg lehet csinálni azt, hogy Magyarország több forráshoz jusson. És hogyha valamennyire ugye elengedi, és látszik, hogy pillanatokat el tudják ezeket engedni, a kapcsolatot, a hatalom, tehát ugye a kifelé politizálás és a befelé politizálás között. Most érted, az Európai Bizottság olyan reformokat harcolt ki nálunk, amiket ezeknek a negyedét nem akarja Lengyelország elfogadni. Tehát tényleg mindent aláírunk, elénk tesznek egy papírt, és akkor oké, megy a parlament elé. Most tényleg ez van a háttérben. Olyan dolgokat, olyan izékbe szólnak bele, amikbe, hogyha korábban csak javaslatot tettek volna erre, akkor úgy háborodunk föl, hogy hadat üzenünk Belgiumnak.
Oké, mit tegyen Orbán Viktor, egyáltalán tegyen-e bármit az ellen, hogy olyan mondatok szülessenek, amit már idéztem az imént a cseh házelnöktől, hogy a magyarok Orbánék képesek a háború kérdését Magyarországon felhasználni az EU ellen, ők Oroszország trójai faluva.
Hát másszon ki Putyin segélyből, hát nagyjából ennyi.
De hogy Gulyás Gergely,
ki lehet onnan...
Hát hogyne, hát Gulyás Gergely radikálisabban fogalmazott most, mint bármikor korábban. Most volt az egyetlen, nem az egyetlen, most egy olyan helyzet volt, amiben nem lehet tudni, mi történt. Visszatérve a rakéta támadásra. Milyen rakéta? Ki lőtte? Miért? Hova esett? Azt lehet tudni, hova esett. És meg hogy meghaltak emberek. És ebben a helyzetben mindenki óvatosan nyilatkozik arról, vagy a szereplők többsége. Nyilván vannak olyan szereplők, akik nem ebben érdekeltek. Tehát most az ukrán elnöktől, vagy az orosz elnöktől nem várható el ebben az értelemben, hogy ők diplomáciai nyelven fogalmazzanak egy ilyen helyzetben. De az összes többi szereplő, az Amerikai Egyesült Államoktól a NATO főtitkárig nagyon visszfogott. Gulyás Gergely most mondta szerintem a legegyenesebb mondatot. Mindenért, nem szó szerint idézem szintén, de hogy a felelősség Oroszországot terheti. Igen. Lényegében nem a konkrét esetről, hanem az egészről elmondva. Hát ezeket azért nagyon nehéz lett volna pár hónapja kihúzni egy kormányinfón a nyilatkozó.
Mert ugye itt most a világháború a tét egészen konkrétan. Tehát hogy egy ilyen incidensnél, ugye azt a viccet találtam, ezt a kiváló jogász viccet, hogy Magyarország sorsa az mindig az ötös cikkeig ment, csak az egyik a NATO, másik az EU. Ugye a NATO-nál az a közös védelem, az EU-nál pedig a kilépés, az ötös cikk, az szerződésben. Egyébként most mi nyilván belém fognak kötni, hogy valójában a négyes cikket kell aktiválni a NATO alapszerződésben, nem az ötös, de mindegy, részletkérdés. De itt arról van szó, hogyha megtámadnak.
Akik értették a viccet, és még olyan mikroközösség maradt, hogyha minden tagja belét köt, akkor is beszetüleljük ezt.
Az a három ember, írjuk levelet. Írjatok levelet. Ja, szóval, hogy igen, most egyébként az a vicces, hogy most a határozottabban fogalmazás az Orbánéktól az, ami máshol a visszafogottság.
Igen, abszolút. Igen, ez az érdekes diplomáciai megoldás, hogy a lengyelek ugye az első pillanatban, amikor még tényleg csak azt tudták, hogy meghaltak a honfitársaik egy háború közben a saját határaikon belül, már akkor először is a négyes cikkelről beszéltek, ami ugye ami lényegében konzultációs eljárás megindítása, tehát nem arról szól, hogy...
De jogi értelme akkor indul meg a közös védetet, hogy ez valamilyen, mindegy, ezt majd megírjuk.
Ezt majd a jogászokkal átbeszéltek, de tehát mindegy, az ötös az a élesítés, most leegyszerűsítve. És a lengyelek maguk az érintettek, nem erről beszéltek, és az Orbánék ezekben a helyzetekben valóban az ő radikálisabb állításuk volt valószínűleg a minden más országban visszafogottság, mert ugye ez az pont attól függ, hogy eldől, hogy ki... A döntő pillanatban ki melyik oldalon áll, és nagyon erősen világossá tették, hogy melyik szövetségi rendszer tagjai, és mit gondolnak a nap végén, mit gondolnak a háborúról. És ez nyilvánvalóan nem nekünk szólt elsősorban ez a mondat, hanem ennél, hogy mondjam, idegen nyelven, a kormányinfót valószínűleg idegen nyelvterületről követők, neki inkább szólt valószínűleg, mint nekünk.
Bár ők kevésbé figyelnek egyébként a Gulyásra, annyira visszabeszélik csomószor, de igen, abszolút nekik volt.
Tehát akkor megindult a kiaraszolás Putyin alfelébe?
Ez azért szerintem túlzás lenne állítani. Ilyen szituációkban, amikor nagyon veszélyes, akkor kicsit hátra lépnek. Szerintem stratégiai váltás nem volt a hozzáállás.
De ez mindig ezt látjuk azért. Azért nagy meglepetések, vagy nem tudom, olyan igazi nagy meglepetések, ritkán látok, nem is mélységében foglalkozom veled, az Orbáni külpolitikában azért mindig az látszik, a törés előtt van a visszasasz, tehát hogy és ez mindegy, hogy aránylag kis ügy, vagy a legsúlyosabb ügy, mint a harmadik világháború lehetséges kitörése, de azért az EU-s ügyekben is lényegében mindig ezt láttuk, hogy törésig, aztán faldá megállunk, hiszen a falig eljutottuk, az messze-messze van, mint ahonnan indultunk, mert igen, a másik
nem mindig
indultunk.
Sikerül ugye megállni, és most például sokkal könnyebb lenne váltani úgy, hogyha nem az lenne, hogy az Európai Bizottság, mindegy, a tárgyalások részletében benne van, de az van, hogy itt teljesen vérbe borult szemekkel, hogy végre fogják az Orbán torkát, és hogy most mindent el lehet érni, így egyre újabb dolgokat tesznek le az asztalra, hogy ezt látjuk, hogy minden héten benyújtanak már még egy az integritás hatóság, még egy jogkört kap, és most tényleg az van, hogy így 10 éve először itt van az idegesítő ember, aki állandóan vitatkozunk velünk, és fogjuk a torkát, és akkor most addig szorítjuk, amíg meg nem fullad, hogy mindent elfogadjanak, amit mi akarunk nyomni, ameddig csak politikai nyomást tudunk rá gyakorolni. És majd, ha ez kifutott, akkor lehet újraépítkezni egyébként ezekkel kapcsolatban.
Ja, de hogy a külpolitikában Orbán levegőt kapjon, ahhoz láthatóan, és ha ne V1-ek legyenek, hanem V4-ek legyenek, ahhoz ki kell arra szólni Putyin alt felében.
Most már nagyon nehéz ezt visszahozni.
A V4-et visszahozni, vagy a kiaraszolás összehozni? Úgy,
ami eddig volt, annak vége. A V4 egy sajátos szervezet, ezt még Antal József kezdte propagálni, de valójában az Orbán alatt lett fontos, és pontosan azért, mert az Orbán felhasználta a saját ideológiai és politikai jelentőségét, és Lengyelország gazdasági súlyát ahhoz, hogy ezt a négy országot együtt közösen hatékonyabban képviselje a régión belül. Ez valójában részben a lengyelek felhasználásával Orbán ötlete volt. És ennek az alapja az volt, hogy a lengyelek, szlovákok, csehek, akiknél bizonyos időben az Orbánhoz nagyon hasonló kormány volt hatalmon, azok tolerálják azt, hogy az Orbán itt egy vezető figura. És akkor is vezető figura volt. Tolerálják azt, mert azt gondolják, hogy végső soron azzal, amit elérnek együtt, azzal ők előrébb vannak. Most ez nincs így.
És 60 sok millió ember az mégiscsak számít ebben a 400-500 milliós európai
unióban. De most tehát bonyolult is volt egyébként mindig, mert azért a csehek gazdasági adottságai meg geopolitikai helyzete eltér a lengyel oroszhoz való viszony, megint más, tehát hogy mindehezebb is lett volna össze. Tartani. De én nem gondolom most, hogy ilyen, tehát nem gondolom, hogy az Orbánék abban az időszakban, amikor nagyon építkezniük, most jelenleg nem ez a cél. Most a következő, tehát a pillanatot kell megnyerni, jelenleg meg kell szerezniük a pénzt, hogy stabilizálják a magyar költségvetést, annyit kell most elérniük, hogy ne bántsák őket jobban, és amikor túl vannak ezen háborústól, majd akkor kezdenek újra építkezni. Most nem arról, hogy hosszú távon mi történik, most túl kell élniük, és erre összpontosul most szerintem a figyelem a külpolitikában, és ennél nem bonyolultabb feladatok vannak most napján. De zárójel nincs is ennél sokkal azért bonyolultabb jelenleg, mint ezt a pénzt valahogy megszerezni nekik.
De látszik is, hogy tényleg mindent megtesznek érte. Tehát ki van vonva a politika az egész rendszerből, kizárólag szakpolitikai szinten mennek tárgyalások, amit a bizottság letesz, azt nagyjából úgy alásírjuk. Nyilván ennél bonyolultabb viták vannak, meg nem mindent, mert azért hallani olyanokra, amik nem jönnek ki, utólag ezek a törvényekbe, de hogy tényleg mindent megtesznek azért, hogy ez a pénz meglegyen. Pont fönt, mielőtt lejöttünk ide, számoltuk össze, hogy egyszerre négy dologgal zsarolja az Orbán az Európai Uniót azért cserébe, hogy ezt a pénzt végre megkapjuk, szóval így tényleg minden tételre van izelve, rá van rakva.
Minden a 3/3 stúdiójából pénzt nem tudunk küldeni, puszit viszont küldünk Orbán Viktornak is, valamint hallgatóinknak. Jövő héten extra körülmények között találkozunk. Minden jót!
Ez a 3/3, a mi választásunk. A 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.